Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette és fenntartja az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Máté evangéliumának második részéből, Máté evangéliumának második részének első 12 verséből. Az ige hosszára való tekintettel a gyülekezet ülve hallgassa meg. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Akkor ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnéskor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Gyertek testvéreim, fennállva fohászkodjunk Istenhez, hogy megértsük az igét és gyümölcsöt teremjünk életünkben. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy éltetsz minket, hogy megjelenhetünk itt a te színed előtt. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt az ünnepet együtt élhetjük meg. És nem csak egymással együtt, hanem a te szent és élő fiaddal, Jézus Krisztussal együtt, aki ma szól hozzánk. Kérünk, atyánk, add, hogy megértsük az igét. Adj nekünk nyitott szívet és nyitott fület, és áld meg Isten tiszteletünket és ünnepünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét hirdetni szeretném a közöttetek Lukács evangéliumának második részéből, Lukács evangéliumának második részének 8-tól a 20. verséig tartó szakaszból. Az ige hosszáról tekintettel a gyülekezet foglaljon helyet. A megnehezett igehelyről, Lukács evangélium a második részéből így szól hozzánk ma Isten igéje. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtak egy kisgyermeket, aki bepújálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei sereges sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig tart az alapige. Kedves testvérek, mit képzeltünk el, akár gyermekként, akár most, amikor ezt a történetet újra hallottuk? Barnaruhás, görbebotos pásztorokat talán a jászló körül, ahogyan áhítattal néznek a kis Jézusra. Szárnyas fehér alakokat, amint az égen énekelnek. Meghitt, romantikus, sötét kék és arany színekkel tarkított képeket, talán halljuk is hozzá a mennyből az angyalt. Én idén novemberig ilyesmiket láttam magam előtt történetet olvasva. Viszont most ősszel, Isten kegyelméből eljuthattam Izraelbe egy hétig, ahol végigjárhattuk Jézus életútjának a helyszíneit. Voltam Betlehemben is, a dombon, ahol a pásztorok voltak, és azon a helyen is, ahol Jézus született. Bár a jászol már nem volt ott, azt Rómába vitték. Persze ma már közel sem úgy néz ki a környék, ami palesztin betontömbökkel és görög-keleti templomokkal van díszítve, de mégis el tudtam vonatkoztatni ettől, és elképzeltem, milyen volt akkor és ott. Néha eljátszadozok a gondolattal, hogy benne vagyok a Bibliában. Akár egy járókelő, akinek Jeremiás az ítéletet hirdeti, akár Pál apostol útitársa, mint a vadtengeren hánykolódok, akár mint egy mit sem sejtő pásztor a betlehemi éjszakában. Igazából mi magunk is lehettünk volna a pásztorok helyében. Állítom, hogy hasonló módon tapasztalták meg emberek milliói Istent, mint akkor ott ők. És bár ez egy furcsa állítás, megpróbálom bebizonyítani ezt az állítást. Ehhez azonban nézzük meg, mi is történt akkor. Képzeljünk magunk elé egy kis dombot, amin néhány pásztor éjjel őrzi a nyáját. Síri csend van. A dombról be lehet látni a kis falut, Betlehemet, ahogy kószán egy-két lámpa világít, vagy még annyi sem. Nem alszanak a pásztorok, mert nem tehetik, mert a vadak akár egy éjszaka alatt is lemészárolhatnak egy gyunyájat. Egy pásztor az alvónyáját nézi, a többi az eget. Aznap este valahogy még szebbek a csillagok. Van egy különösen fényes csillag, amilyet ezelőtt még nem láttak. Némán őrzik tovább a nyájat, ahogy eddig éveken keresztül tették. Ott van talán a számukra már természetessé vált érzés, hogy ők a társadalom szélén állnak, a periférián. Hiszen pásztornak lenni tisztátalan munka volt, az ilyen embereket, mint ők, lenézték a vallásos zsidók. Egy átlagos és tisztességes munkanap, vagy munkaéjjel. Pont mint a többi, csak a csillagok szebbek. És ekkor egyszer csak megjelenik egy alak. Olyan, mint ők. Úgy néz ki, mint egy átlagos férfi. Mégis olyan hihetetlen a kisugárzása. És akkor azt olvassuk. És íme, az úrangyala megjelent nekik, és körül ragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. Nem úgy képzeltük el, hogy a pásztorok ünnepi áhítattal nézik az angyal kórust. Ehelyett azt olvassuk, hogy megrettennek, megijednek. Amikor az ember hirtelen megérzi Isten jelenlétét, az első reakció könnyen a megrettenés lehet. Mi ez a felséges és szent jelenség? És miért van itt, ahol én méltatlan ember vagyok? És az angyal így szólt. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Jézus Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket, bepójába feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez az a pont, amit nehéz elképzelni vagy leírni szavakkal. Mi történik a pásztorok szempontjából? Megjelenik egy angyal, és valami olyat éreznek, amit eddig még sohasem. Megijedtek, megrettentek. Aztán ebben a helyzetben azt mondja nekik az angyal, hogy a Messiás, akit a zsidó nép évszázadok óta vár, most született meg. Aztán a jel, amit mond az angyal, az a legképtelenebb jel, amit csak el lehet képzelni. Az a hely, ahol Jézus született, a jászol, fél óra sétára van körülbelül attól a helytől, ahol a pásztorok voltak. Azt mondja az angyal nekik ebben a megrettent és dicső állapotban, amikor talán még fel se fogták, hogy tényleg a Messiás születésének megtapasztalói, hogy a jászolba született meg, tőlük fél órányira, ott, ahova az állatokat szokás behajtani. Bocsánat a hasonlatért, de ez tényleg olyan, mintha nekünk azt mondanák, hogy a garázsunkban vagy a telkünkön született meg a megváltó. Majd egy szó jut erre eszembe, megdöbbentő. Majd ezek után megtörténik az, amit annyi karácsonyi énekünkben éneklünk, megjelenik hirtelen egy angyalsereg, és dicsőítik Istent. Aztán pedig eltűntek az angyalok. Akkor egy kicsit talán álljunk meg. Azt mondtam, hogy bebizonyítom, hogy hasonló módon tapasztalták meg emberek milliói Istent, mint a pásztorok akkor. Eddig viszont úgy tűnik, mintha pont az ellenkezője történne. Ilyen hihetetlen és csodálatos módon talán senkihez nem szólt Isten, mint ahhoz a néhány pásztorhoz. Akkor mégis miért mondtam ezt? Három dolgot szeretnék átadni. Egyrészt hétköznapi emberekkel történt ez a csoda. Egy átlagosnak tűnő napon, és a személyes életterükben. Mint az elején mondtam, ezek a pásztorok teljesen átlagos emberek voltak. Ha az akkori vallási elitbe tartozónak kellett volna megfogalmaznia, talán azt mondta volna egy-két zsidó, hogy hétköznapi senkik. Ahogy megjelent a csillag a három bölcsnek, ahogy olvastuk, úgy a pásztoroknak is. Isten nem személyválogató. Mindenkihez szól. Ahogy a tiszteletes úr tegnap mondta, ülnek itt közöttünk diplomások, orvosok, bírók, de kétkezi munkás emberek is mind tisztességesek. És van hívő hajléktalan, és van hívő cégvezető. És van megtért üzletember, és van megtért drogfüggő is. Isten mindenkihez szól. Bölcsekhez, és így a pásztorokhoz is, és hozzánk is. Nem számít mik, vagy kik vagyunk, vagy milyen a múltunk. A pásztorok tapasztaltak egy olyat, hogy Isten közelért hozzájuk. Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy Isten élmény. Beszédes szó. Isten élményük volt. Persze erejét tekintve talán olyan, mint senki másnak. De végtére is az történt, hogy Isten szólt hozzájuk. Egy számukra véletlenszerű, teljesen átlagos éjjelen, amikor végezték a munkájukat, ahogy szokták. Isten közel jött hozzájuk. Talán hajlamosak vagyunk azt gondolni, én legalábbis mindenképpen néha, hogy Isten jelenlétével találkozni, az valami nagyon kitüntetett alkalomkor lehet. Esetleg csak a templomban, egy ünnepi alkalman, vagy a halál küszöbén, vagy egy csendes hétvégén, vagy Izraelben, vagy Rómában, vagy Genfben, vagy Miskolc-Tetenváron. Pedig nem csak. Azt látjuk, hogy a Szent Háromság Isten a legvéletlenszerűbb hétköznapokon látogatja meg az embereket. Gondoljunk csak Péter és András elhívására, amikor haláztak. Vagy Mátéra, aki a vámszerű asztalnál számolta a pénzt. Egy teljesen átlagos hétköznapon odalépett hozzájuk Jézus. De el is rugaszkodhatunk a Bibliától. Charles Spurgeonnek egy barátja mondta el az evangéliumot egy nap, és képtelen volt szabadulni tőle élete végéig. John Wesley, amerikai kolonista misszionárius, egy viharos hajóúton látta, hogy a német útitársai, akik hívők, milyen nyugodtan élték ezt meg. És nem hagyta nyugodni ez. És addig-addig olvasta a Bibliát ott Amerikában, amíg meg nem tért és meg nem értette az evangéliumot. Wilhelm Busch, német ifjúsági lelkész, első világháborúban sorkatona volt, és az egyik nap felrobbant mellette egy gránát váratlanul, amiben a társa, aki mellette állt, belehalt. Ő befutott egy ütött-kopott faházba, amit ott talált, és sírva, kétségbe esetten üvöltött Isten felé, hogy mentse meg. És Isten meghallgatta. Később a második világháború alatt a hitéért ült náci börtönökben. Augustinus, vagy Szent Ágoston, egy itáliai városban, egy udvarban hallott egy gyermeket énekelni. A szomszédban, a kert falán túlról, miután bibliai szakaszt olvastak fel oda át. Akkor tört össze és találkozott Istennel. Tényleg semmi nem indokolta a pásztoroknak, hogy akkor ott találkozzanak Istennel. Mégis megtörtént. Én egy teljesen átlagos csütörtök estén kaptam egy meghívást 8 éve, hogy menjek el másnap egy keresztény ifjúsági konferenciára, ahol először találkoztam Istennel. Isten a hétköznapjainkban szólít meg minket is, ahogy a pásztorokat is. Aztán hajlamosak vagyunk talán azt gondolni, legalábbis én tényleg hajlamos vagyok, hogy Isten egy távoli Isten, Jézus egy távoli megváltó. Gyengébb pillanataimban tényleg úgy érzem, hogy akit szép és állítatos hangulatban lehet megszólítani, hogy Isten csak a templomban szól, vagy nem része az életünknek annyira, hogy megértse, mi történik velünk. Jézus egy istállóban született. A pásztoroktól fél óra járásra egy istállóban, ahova az állatokat szokták hajtani, talán épp ők maguk a pásztorok. Azért mondtam, hogyha beleképzeljük magunkat a helyükbe, hogy olyan, mintha a garázsunkban vagy a telkünkön született volna, mert a személyes életterük kellős közepébe született Jézus. A személyes életterünk kellős közepébe. Neki nem derogál, neki nem alantas az, ami minket körülvesz. Ő valóságosan közel, és az életünkben jelenlévő megváltó. Szoktuk hallani azt a talán már közhelyé vált mondást, hogy Jézusnak a szívben kell megszületnie. Ez azt jelenti, hogy beengedhetjük a vallásunkat, a hitünk személyét, Jézust a mindennapokba, a hétköznapokba, a házunkba, munkahelyünkre, iskolapadunkba. Ő mindenhol hallja az imádságot, mindenhol van tanácsa számunkra. Az ige minden területén szól az életünknek. És helye van minden területén az életünknek. Tehát Isten helye a személyes életterünkben van, ahogy Jézus is a jászolba született, a pásztorok életterébe. Azért mondtam azt, hogy emberek millióihoz szól úgy Isten, mint a pásztorokhoz ott és akkor. Nyilván nem fogunk angyali kórus közepébe csöppenni, és Jézus nem fog még egyszer megszületni valóságosan, mert nem kell neki, mert mindenki bűnért egyszerű és tökéletes áldozat volt. De azért mondtam mégis ezt, mert ahogy a pásztorokhoz, átlagos emberekhez, mint én vagy te, egy hétköznapjában szólt hozzá Isten angyala, és a személyes életterükben jelent meg Jézus is. Ugyanúgy minden hívővel így történik meg. Velünk is így történt, vagy így történhet meg. Egy olyan napon, amely bármelyik másik lehetne a legszemélyesebb életterünkben. De itt nincs vége még a történetnek. Ugyanis, ahogy tegnap tiszteletes úr is mondta, a karácsony nem csak egy egyszerű ünnep. A karácsony valaminek a kezdete. Az első karácsony Jézus születése volt, Jézus életének, földi életének a kezdete, viszont egy karácsony mindig lehet az mi életünkben is egy kezdet. Amikor találkozunk Istennel. Amikor beengedjük az életünkbe. Miért tudta Lukács evangélista ezt lejegyezni, ezt a történetet, ha ő nem volt ott? A válasz ott van az igében. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy a nő megüzente nekik. Három dolgot tettek a pásztorok. Elmentek a hívószóra, és megkeresték Jézust. Elmondták, hogy mit hallottak Istentől, és dicsőítették utána Istent. Sajnos sok ember van, akik találkoznak Istennel, akiknek van Isten élményük. Akik ott állnak a kapuban, és utána nem tesznek semmit. Mi lenne, ha az lenne a történet folytatása, hogy énekelt az angyalkórus, visszamentek a mennybe, és a pásztorok mosolyogtak egyet, hogy ez szép volt, és folytatták a juhok őrzését. Végtelenül üres lenne. Ez arra hív minket, hogy ha hozzánk is szól Isten, ha mi is úgy érezzük, hogy most Isten közel van hozzánk, akkor menjünk és keressük őt meg. Menjünk és nyissuk ki a Bibliát. Menjünk és imádkozzunk hozzá. És megtaláljuk, a pásztorok is megtalálták. Isten elvezeti magához azt az embert, aki őt keresi. És bizonyságot tettek arról, ami történt velük. Elmondták. És mindenki örült neki. Építette ezt az embereket. És végül dicsőítették Istent. Ahogy tiszteletes úr tegnap mondta, másnap is nap volt. Sőt, ezek a pásztorok megöregedtek, és később meg is haltak. Mégis azon az estén talán megváltozott az egész életük, mert látták az élő Jézus Krisztust, oda mentek hozzá, és Isten dicsőítve mentek vissza a saját életükbe. Adja Isten, hogy nekünk is ilyen ünnepünk legyen. Ne csak az ünnepen, hanem a hétköznapjainkban is. Maradjon velünk Isten szeretete, és mi is keressük meg Istent, ahogy a pásztorok. És ha megtaláltuk, dicsőítsük bátran, az is épít minket. Isten áldja meg az ünnepünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mindkét módon megszólíthatunk, mert tényleg atyai szeretettel vagy felénk. Ezért küldted el Jézus Krisztust, hogy általa találkozhassunk veled, hogy megszabadítson a bűneinkből. Köszönjük, Urunk, hogy megemlékezhetünk arra, hogy ez az ünnep a kegyelemről és a békességről szól. Hogy te törődsz velünk, neked fontosak vagyunk. Te meg akarsz minket menteni. Kérünk a Jézus nevében, add, hogy legyen Isten élményünk. Add, hogy találkozzunk veled, a te jelenléteddel. És add, Urunk, hogy utána szomjazzunk utánad. Áldj meg minket is. Áld meg az otthon maradott szeretteinket, akik valamiért nem tudtak eljönni. Áld meg, Uram, azokat a betegeket, akik most betegen fekszenek otthon vagy a kórházban. Áld meg, Urunk, a gyászolókat. Áld meg, Uram, az árvákat. Urunk, köszönjük neked azt, hogy miattad és általad lehet ünnepünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Amen.
A mi ünnepi istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Elünkbe adja ezt legbővebben Pál apostol az első korintusi levél 11. részében, a 23. és azt követő versekben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának, mivel nem becsülte meg az Úr testét. Tegyünk így valóban, ahogyan Isten igéje biztat bennünket, és tegyük próbára magunkat, vizsgáljuk meg szívünket az Úr előtt, és valljuk meg bűneinket a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, s megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, imádkozzuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvérek, én a ti hitetekben nem kételkedem. Mindazonáltal anyaszent egyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. És fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem a mi bűneink bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért, mindazoknak, akik ő benne igazán hisznek. Amen.